Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy a mai este is eljöhettünk, készülődve az ünnepre, melyen emlékezünk majd, hogy elküldted a te drága lelkedet, hogy általa velünk legyél, és általa lássuk a te nagyságodat, dicsőségedet. Lássuk, hogy te vagy a megváltónk, üdvözítőnk, és te vagy a mi Urunk, és az egész egyháznak az Úr, és a világnak az Ura is. Kérünk téged, hogy lelkedet ma is küld el, hogy lássunk téged, és érezzük közelségedet, és lássuk a te nagyságodat is. És miközben ezeket csodáljuk, azon közben hadd lássuk meg a magunk nyomorúságát, elveszettségét, bűneinket, kegyelemre szorultságunkat, gyengeségünket, bukásaink sokaságát, s hadd jussunk igaz bűnbánatra, s hadd jussunk arra, hogy úgy kapaszkodunk beléd, Jézusunk, Urunk, mint ahogy bűnösök kapaszkodnak a megváltóba, az egyetlen üdvözítőjükbe. Kérünk, hogy ebben segíts ma este is, nyisd meg előttünk a te ígéret, és szólj hozzánk, áldott megváltónk. Amen. Pál apostolnak az efézusiakhoz írt levelét olvassuk. A negyedik részt, 31. versétől olvasom az ígét, az 5. résznek a 14. verséig. Tehát Efézusi levél, 4. rész, 31. verstől, az 5. rész, 14. verséig. Minden mérgesség, fölgerjedés, harag, lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett nektek. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát miértünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Paráznaság pedig, és akármely tisztátalanság vagy fösvénység, ne is neveztessék ti köztetek, mint szentekhez illik, se undokság vagy bolond beszéd vagy trágárság, melyek nem illenek, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jö az Isten haragja hitetlenség fiaira. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek. Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban, mint világosság fiai, úgy járjatok. Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban, igazságosságban és igazságban van, meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak, és ne legyen közösségetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat, mert amelyeket azok titokban cselekesznek, égtelen dolog még csak kimondani is. Mindezek pedig megfeddetvén a világosság által napvilágra jönnek, mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Annak okáért mondja, serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyogta néked a Krisztus. Meglássátok annak okáért, hogy okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Kedves testvérek, pünkösd ünnepére készülve, úrvacsorára is készülve, önvizsgálatot tartunk estéről estére az Efézusi Levél 4. és 5. részéből. Vesszük azt a 6 gyakorlati példát, amit Pál apostol felhoz, annak illusztrálására, hogy akik Jézus gyermekeinek, követőinek vallják magukat, azoknak mit kell levetniük, mint valami piszkos, szennyes ruhát, és mit kell fölvenniük, mint valami tiszta öltözetet. Láttuk az első napon, hogy a hazugságnak minden formáját le kell vetkőzni, és helyette az igaz mondás tiszta ruháját kell fölvenni. És láttuk azt is, hogy a harag megnyilvánulásaira nemet kell mondanunk, és ügyelnünk kell, hogy ne vétkezzünk a haragunkban, de a helyes, tiszta haragnak láttuk, hogy van helye a hívő életbe. A harmadik példa, amit hoz az apostol, hogy a keresztény emberek nem lophatnak, Semmit senkitől nem vehetnek el, viszont a kezükkel dolgozniuk kell, és szem előtt kell tartani, hogy így éljenek meg a saját munkájukból, és tudjanak utána adni azoknak, akik rászorulók. A negyedik dolog az volt, hogy ne beszéljenek semmiféle gonosz dolgot, ártalmas, bomlasztó dolgot, viszont beszéljenek tisztán, igaz dolgokat beszéljenek, építő dolgokat szóljanak. És akkor most jön az ötödik páros, hogy mit kell levetni, és mit kell felvenni, és majd a hatodik is, mit kell levenni, és mit kell felvenni. Láttuk, juttatom eszetekbe, hogy itt nem csupán egyénekről van szó. Nem csak egyénekhez szól az ige, noha nyilván egyénekhez is, de az egész gyülekezetet, az efézusi gyülekezetet szólítja meg az apostol, mert nem csak egyénenként kell, hogy jellemezze őket a Krisztus szerinti élet, hanem közösségként is kell, hogy jellemezze őket. Nem is létezik ilyen, hogy valaki egyedül szent, de a gyülekezete nem szent. Tehát a kettő csak együtt bontakozhat, együtt fejlődhet. Az apostol nyilván azt akarja, tehát Krisztus is azt akarja, hogy az ő népe Efézusban is, meg mindenhol a világon, Szegeden is, úgy jelenjen meg, mint tiszta egyénekből álló, tiszta, szent nép. Úgyhogy ez ránk is itt vonatkozik, minnyájunkra, és egyénenként rám, úgy, mint rátok is. Nézzük, mi az, amit a mai igényben le kell vetkezni, amivel radikálisan szakítanunk kell, amivel nem ismerhetünk kompromisszumot. Azt mondja az apostol, tulajdonképpen három szívbeli dologra mutat rá, de ezek ilyen egymásba olvadó dolgok tulajdonképpen, indulatok. Az első, amit mond, a pikria, az azt jelenti elkeseredés. Az elkeseredés, a megkeményedés, haragban való megkeményedés, amelyik visszautasítja azt, hogy megbékéltessék őt. Megkeményíti valaki magát a keserűségébe, haragjába, és hiába próbálják békíteni, ő nem. Hagyjál békén. A szót, ezt a pikria szót, ezt a görög szót többször is találjuk az Új Szövetségbe, például Simon mágusnak a szívébe is ez volt. Azt mondja neki Péter apostol, hogy látom, hogy te keserű irítségben és gonoszságnak a fogságában vagy. Vagy a római levélben mondja a bűnös emberekről, hogy szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Ugyanez a keserű, megkeményedett mérgesség, dühösség, békíthetetlenség. Ennek édes testvére a második szó, amit mond, a harag, ingerültség, felgerjedés, szenvedélyes düh, amit kifejez ez a szó. És jön a harag mellett még egy másik szó, a dühre. Ez megint egy kicsit más árnyalattal bír, egy ilyen makacs ellenségeskedés, de végül is ez három szinonima, lehet azt mondanunk. És azt lehet mondani, hogy Pál azt akarja érzékeltetni, hogy a haragnak, a mérges gyűlölködésnek, az engesztelhetetlenségnek, ennek a hogy megmakacsolja magát az ember, ezt le kell vetkőzni a hívő embernek. És amiben ezek megnyilvánulnak, azt is le kell vetkőzni, mert hozzáfűzi a kiabálást, lármát. Ez nem egyszerűen olyan lárma, amit most kint lehet hallani, hanem olyan lárma, amikor az ember üvöltözik dühébe, kiabál. Szörnyű üvöltözés. Ez a felemelt hang. Ugye a szívbeli harag különböző árnyalatai képesek kihozni a szánkon ezeket a felemelt hangon elmondott, sőt, üvöltve elmondott szavakat is. És akkor még egy szó jön a görög szövegben, a blaszfémia szó, ami a másik embernek a káromlása. Isten káromlást is jelent, de ember káromlást is jelent, amikor az ember elkezdi szidalmazni a másikot, és mindennek elmondja, lehordja a sárga földig, megbélyegzi, minősíti ennek, annak, amannak. És még, akinek a szívében ez a harag, a düh, ez a makacs ellenségeskedés van, az még egyéb gonoszságokra is képes. De Pál apostol azt mondja, hogy ez a düh, ami a szívetekben, és az a lármázás, ez az üvöltözés, a másik embernek a gyalázása, és még a többi dolgok is, amiket el lehetne mondani, ez tőletek álljon a lehető legtávolabb, egyénenként is, az otthonaitokban is, de itt elsősorban ismétlem, a gyülekezetről van szó. Na biztos nem véletlenül írta ezt Pál apostol. Efézusban lehet, hogy voltak olyan hívők, akik hát éppen hívők lettek, aztán még nem tanulták meg azt, hogy a szívük indulataival, haragjával, dühösségével hogy bánjanak el, hanem elkezdtek kiabálni, veszekedni, üvöltözni egymásra, mindenek elmondani a másikat, meg mit tudom én, mit csináltak még ott. És akkor Pál mondja, hogy na ezt ne. Ennek híre megy a pogány városba, elástátok Krisztus ügyét, Isten dicsőségét, hogy ti ilyenek vagytok. Ti közösségetekben ezt nem lehet. Hát ma is sajnos van a hívő embernek, és mindannyiunknak van kísértése a szívébe, hogy ilyen dühösség vegyen rajtunk erőt. Támad minket is ez a bűn együttes, hogy így mondjam. A harag, a düh, a makacs ellenségeskedés, békíthetetlenség, és aztán az ebből származó hangos szavak, bántó megjegyzések a másikra, sértő megjegyzések, a másiknak a mocskolása. Hát ki nem ismeri ezt közülünk? És ki nem bukott már el ezekbe? Van, amikor fér feleséggel otthon, szülő a gyerekkel, gyerek a szülővel, gyülekezetbe presbiter a presbiterrel, presbiter a gyülekezeti taggal és vice versa, lelkész a presbiterekkel, bárki. De vannak ilyen gyülekezetek, ahol most is tudom, hogy ilyen ordinári veszekedés folyik. Hát sajnos ma is érvényes az apostolnak ez az intelme, hogy ezeket a dolgokat, ha ti hívők vagytok, Krisztus gyermekei, ezeket bizony vessétek le, mert ezeknek a vétkes indulatoknak és belőle eredő mérgezett szavaknak és cselekedeteknek az emberi megnyilvánulásokban, a gyülekezetben nincs helye. Az életetekben sincs, de a gyülekezetben sincs helye. Azt mondja, hogy az óember, a régi ember, aki Isten nélkül volt egy efézusi, az az ember tele lehetett düvel, haraggal, keserűséggel, belőle folyó kiabálással, egymás szidalmazásával, pogány korotokban, lehet, hogy így viselkedtetek ti is, mert pogány korában mindenki így viselkedett, akkor is, ma is. De ezzel most ne sopánkodni kezdjetek, hogy jaj, hát milyenek voltunk mi régen, meg milyenek ma az emberek, hogy ilyenek, bizony ilyenek, hanem szálljatok magatokba, és vizsgáljátok magatokat, és viselkedjetek máshogy. Ha hívők vagytok, a Krisztus gyermekei. Azt hiszem, testvérek, hogy hát egyfelől ez a haragvás ott belül a lelkünkben, meg ez annak a megnyilvánulásai, ezek egy kicsit ilyen temperamentum függőek is, hogy valaki milyen temperamentum, mert van olyan ember, aki majd szétrobban, de nem mond semmit. Nem lármázik, és nem kiabál, csak belül majd szétrobban. Aztán eljön a pillanat, amikor majd a szavaiba is megjelenik. Van, aki meg rögtön mondja magáét, és nem tudja befejezni, csak szidja a másikat, dühébe, haragjába, mindennek elmondja úgy, hogy az behúzza, hogyha fülit farkát, aztán elbújhat, hogyha tud hova. Van, aki ilyen, van, aki olyan, de testvérek, még magyarázgathatnánk is ezt, hogy a világ meg ilyen, hogy fölpörget minket, és okolhatjuk, meg mutogathatunk mindenkire, hogy hát ugye, hát ebbe a világba, hát itt az a sok elvárás, aminek eleget kell tennünk, az a sok követelmény, amit ki kell elégítenünk, egyszerűen a munkahelyen, a nem tudom hol, és persze, hogy idegesek vagyunk, hogy feszültek vagyunk, és elég egy kis ujjával hozzánk ér valaki, és csak kérdez valamit gyanútlanul, és már is rossz indulatot feltételezünk, és odavágunk egy szót, mert dühösek vagyunk már eleve. De ne magyarázgassuk ezt. Pál apostol azt mondja, hogy ha ilyenek vagyunk, vetkezzük le, mert ez egy retkes, rongyos, piszkos ruha. Ez nem illik hívő emberhez, se otthon, se gyülekezetbe, se sehol. Egyébként olyan csodálatos, hogy Krisztusra nézhetünk. Egyfelől, mint aki ezekért a bűneinkért is meghalt és bocsánatot szerzett nekünk ezekre, Másfelől, mint példaként is ránézhetünk, hiszen Jézust hányszor bántották, hányszor, és ha valaki dühös lehetett volna, és jogosan, akkor az ő. Mert igazságtalanok voltak vele, és mégse volt Jézus olyan. Ha haragudott is, beszéltünk már erről, az jogos harag volt, szent harag volt, és nem az Isten dolgának a kárára ment, hanem pont előre vitte az Isten ügyét. Jézusban látszik egy olyan mértékű békesség, aminek a, a békességen megtörtek a békétlenségnek a hullámai. És úgy van velünk is, hogyha mi Krisztussal vagyunk, ha közösségünk van vele, ha valóban együtt vagyunk, ami megváltórunk, akkor ő nekünk békességet ad a szívünkbe. Ezt mondta. Békességet adok néktek, az én békességemet adom. Ha mi bennünk ez a Krisztus van, és a Krisztus békessége lakozik, akkor nem fogunk kijönni a sodrunkból. Akármit mondanak, akármit csinálnak velünk, békességünk lesz. Akár igaztalan a vád, akár milyen sok munkánk van, meg mennyi feszültség van bennünk, ha Krisztussal vagyunk, sokkal nyugodtabbak, békésebbek leszünk, és hozzá kell közelítenünk, Krisztushoz kell közelítenünk, és vele kell összefornunk, hogy ne legyünk ilyen indulatos és indulatunkban lármázó és másokat gyalázó emberek, és le tudjuk vetkezni ezeket a negatív dolgokat, amiket itt megnevez az apostol. Ő a szívünket puskaporos hordóból, amihez csak egy szikra kell, át tudja változtatni valami békességgel, békességet tud adni. És látjuk itt az apostolokat is például a Bibliában, de látjuk a keresztényeket sok kritikus helyzetben, amikor igaztalanul vagy igazán bántják őket, és de olyan csöndesek. Nem átkozódnak, nem kiabálnak, nem üvöltöznek. A vértanúk se kiabáltak, ők se üvöltöztek, csak énekeltek. Hálaadással a szívükbe szenvedtek, csöndbe. Tehát ez az első páros, amit így mond nekünk itt az Úr Jézus, hogy az ige által, a lélek által, hogy vetkezzétek le ezt a haragos, indulatos szívet, és öltözzétek föl mit? Legyetek egymáshoz jóságosak, így mondja. Jóságosak. Ez a görögül úgy mondja, hogy Krisztos. Krisztus nevével egybe cseng a görög szó. Legyetek jóságosak egymással. Ez a jóságosság megnyilvánul abban, hogy irgalmasok is vagytok egymással. Megbocsátotok egymásnak. Folytatja ezzel, hogy legyetek jóságosak és irgalmasok megbocsátván egymásnak. Itt a megbocsátás nagyon hangsúlyos. Örömmel megbocsátó, azt jelenti az eredeti szó. Tehát valahogy ez a szívbeli jóság, ez szembeáll az előbbiekben említett mérgességgel, felgerjedéssel, haraggal, és a hozzá kapcsolódó irgalmasság, mint valami örömteli megbocsátás, szemben áll a haragos üvöltözéssel és a másik szidalmazásával. Ez pont az ellenkező magatartást írja le itt, mint amit az eddig fejtegetett. És a megbocsátás kapcsán azt mondja az apostol, hogy itt van egy mérték, és van egy forrás is, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ilyen mentalitás legyen bennetek. Nem az, hogy megsértett, azt megharagszom, odavágok, szidalmazom, üvöltözök. Nem. Legyetek jóságosak, és bocsássatok meg hogyan? Ahogy Isten megbocsátott nektek a Krisztusban. Ezt az isteni mentalitást kell felöltöznötök, ezt a ruhadarabot, hogy így álljatok hozzá egymáshoz, jóságossággal és megbocsátással való örömteli készséggel, úgy, ahogy Krisztusban Isten megbocsátott nekünk. Megjegyzem, hogy olyan csodálatos dolog ez, testvérek, hogy így emlékezteti az efézusiakat itt Pál apostol az evangéliumra, meg minket is emlékeztet, mert ez egy nagyon szép mondat, hogy amint Isten Krisztusban megbocsátott nektek. Ezt úgy jó tudni, és jó hinni, hogy Isten Krisztusban megbocsátott nekem. És ha ezt tudom, akkor könnyebb lesz jóságosnak, meg megbocsátóbbnak lenni, és nem dühösködni, szidalmazni, meg mérgeskedni, lármázni. Isten megbocsátott nekem. Ezért szabad nekem is megbocsátani a másiknak, és nem bosszút állni úgy, ahogy tudok. Tehát vetkezzétek le ezt, vegyétek föl azt. jóságosságos szívet. Ilyen legyen a gyülekezetnek is, ilyen lesz akkor a gyülekezetnek is a mentalitása, a gyülekezetnek az atmoszférája, a hangulata. Más lesz, mint hogy ott dühös, lármázó emberek, egymás szidó emberek vannak együtt. Más, ha megbocsátó, egymáshoz jóságos, irgalmas emberek ölelik meg ott egymást. Ez egy más közösség, más a légkör. De jó lenne itt is, mindig ilyen légkör lenne. Ez a légkör egyébként, ez szolgálja a misszió ügyét, az Isten dicsőségét. Ha lárma mérgeskedés, az nem. De emez, igen. Akkor bizonyságot tudunk tenni. De átérek a másik párosra, amit mond az apostol. Ezt a pozitívummal kezdi, tehát, hogy mit vegyetek föl, melyik még az a ruhadarab, amit vegyetek föl. Járjatok szeretetben, mondja. Járjatok szeretetben. És hát ilyen formában, mondja, legyetek követői az Istennek, mint szeretett gyermekei. Mennyivel dicséretesebb dolog egyébként Isten szeretett gyermekeként élve, az ő követőjének lenni, mint nagy embereknek a követőjének lenni. Nem nagy embereket kell követnünk. Legyetek követői az Istennek, mint szeretett gyermekei, és ezért járatok szeretetbe. Ez is olyan szép, hogy ti az Isten szeretett gyermekei vagytok. Hát gondoljátok már meg, efézusiak. Kik vagytok ti? Az Isten szeretett gyermekei. Ő szeret benneteket. És na akkor, hogyha ti az ő szeretett gyermekei vagytok, akkor mit kell csinálnotok? Ti is járjatok szeretetbe. Ha ő szeret benneteket, vegyétek már fel azt a ruhát, hogy ti is szeretitek egymást. Szeressétek egymást. Idegenek vagytok egymástól, mert voltak ott ugye zsidók, voltak pogányok, akik ott összejöttek a Krisztusba. Tanuljátok meg egymást szeretni. Vegyétek föl ezt a ruhadarabot. Ti az Isten szeretett gyermekei vagytok, megbocsátott nektek, családjába ölelt benneteket, ugye ez a szó arra is emlékezteti őket, hogy ők Isten családtagjai, Krisztus testvérei. Szeret benneteket, magáénak nyilvánított benneteket, akkor most ebből az következik, hogy ti is forduljatok ugyanezzel a szeretetben egymás iránt. Hogyan járjatok szeretetbe? Azt még ezt is megmondja neki, amiképp Krisztus szeretett minket, és adta önmagát váltságul, engesztelő ajándékul Istennek. Így szeressétek egymást. Hát ez olyan szép, hogy megint emlékezteti őket arra, hogy Krisztus hogy áldozta föl magát, engesztelő áldozatul érettük, mert annyira szerette őket. Hát ő oda áldozta magát Istennek, érte, szeressétek már egymást ti is. Ugye abban a gyülekezetben voltak feszültségek, különösen a zsidó keresztjének, meg a pogány keresztjének között. A tanító részben, az első részekből ugye emlékezteti őket Pál, hogy Krisztus egyesítette a pogányt és a zsidó keresztjént egymással. Tehát járjatok szeretetbe. Egység szeretetbe. Szeretet egységbe legyetek. Hogyha szeretetben éltek, akkor egy szeretet közösséget alkotok abba a pogány kultúrában, amiben éltek ott Efézusba. Hát az olyan volt, mint a milyen körülbelül. Hát így lesztek világító fáklyává abba a városba. Hát nem vonatkozik ez ránk is. Hát mi ebbe a városba szeretnénk talán világító fáklya lenni, vagy egy világító gyertya legalább, de akkor tudatosítani kell magunkban, hogy mi Isten szeretett gyermekei vagyunk, akiket Krisztus is annyira szeretett, hogy ajándékul adta magát Istennek, hogy irántunk kibékítse, ahogy a úrvacsora mutatja, ugye majd holnap után. Hát akkor hogy van az, hogy mi meg nem szeretjük egymást? Szeretjük egymást. És hogyan? Úgy, hogy önfeláldozni kell tudni magunkat egymásért. Úgy, ahogy Krisztus is minket. Feláldozta magát, mi is áldozzuk föl magunkat a másikért. Nem az, hogy a másik hozzon értem áldozatot, de én nem hozok érte semmit. Én két fűszálat nem teszek keresztbe a másikért a gyülekezetbe. Mondhatnám, a gyülekezetért két fűszálat nem teszek keresztbe. Az úgy nem megy. Krisztus önfeláldozó volt, akkor nekem is annak kell lenni. Az időmből, az erőmből, a képességeimből oda kell adnom az Úrnak, a gyülekezetünknek, amit tudok. Így szeressük egymást. Tehát itt a második fő témába, Pál, ugye nem azt mondja, mit vegyetek le, mit vegyetek föl, na és utána jön arra, mit vegyetek le. Mit kell levetkeznetek? A szeretetet öltözzétek föl, és aki ezt fölöltözi, az nem élhet semmiféle paráznaságba, mondja. Semmiféle paráznaságba, tisztátalanságba, kapzsiságba. Három szót mond megint. Ezek kapcsolódnak egymáshoz. Pornéia az a paráznaságot jelenti, amikor az a nemi érintkezés, amikor az, ami nem az Isten által rendelt keretek közt, vagyis a heteroszexuális házasságban és szeretetben történik, ami Isten teremtési rendje. Amikor nem ebbe történik a szexualitás, akkor az paráznaságnak nevezi az Ó is, meg az Új Szövetség is. Paráznaság. A következő szó az akatarszia, ez a szó az a tisztátalanságnak van fordítva. Valószínűleg a házasságon kívüli szexualitáshoz kapcsolódó különböző kicsapongásokra utal vele Pál apostol. Az ilyen szexuális aberrációkra. Leszbikusság, homoszexualitás, férfiak, fiatal fiúkkal való kapcsolata, ami ott teljes szokás volt. Az iszákosság, a tivornyázás, a kábítószerek, a korabeli kábítószerekkel való élés, a bálványistenek tisztelete. Ezek tisztátalanságok, amik hozzá kapcsolódnak a paráznasághoz, vagy amikhez kapcsolódik a paráznaság. És mindezekhez kapcsol még egy kifejezést, a pleonexiát, ami nyerészkedést jelent, kapzsiságnak fordítja Károli. Itt ez is a paráznasághoz kapcsolódik, mert a parázna kapcsolatok nem a szeretet, hanem az önzés, az egoista élvezetvágy, a több élvezetet nekem, még több élvezetet nekem jegyében állnak. Itt nem a szeretetről van szó, hogy én adok valamit a másiknak, nekem adjon valaki a hetére, vagy a nem tudom kicsoda, még többet, mert nem elég. Nos, mondja az apostol, ezt a szexualitáshoz kapcsolódó bűntömeget, amit pogánykorotokban jól ismertetek, ezt vessétek le, mert azt mondja, hogy ezeket ti, akik szeretitek egymást, ráadásul titeket is szeret az Úr, ti ilyeneket nem csinálhattok. Ti Isten szeretett gyermekei vagytok, akik egymást önfeláldozóan kell, hogy szeressétek, és a szentekhez az illik, hogy ilyenek ne legyenek köztük. Se paráznaság, se tisztátalanságok, se az ehhez kapcsolódó ilyen önző mentalitás ne járja át a lelküket. Sőt, nem csak azt mondja, hogy ezeket a tetteket vessétek le, hanem még az ezekről való beszédeteket is teljes mértékben hagyjátok abba. Ne is beszéljetek ezekről a dolgokról. Itt a negyedik versben mondja, hogy undokság, bolond beszéd, trágárság. Ezeket is hozzá kell kapcsolni a paráznasághoz. Azt jelenti az első szó valószínűleg, hogy ilyen, ez az undokság, hogy ilyen obszén beszéd. Tehát a következő szó, ez a bolond beszéd jelentheti azt, hogy az ember így szemérmetlenül beszél szexuális élményeiről, vagy mások szexuális szokásairól. Vagy a harmadik szó, ez a trágárság, az inkább azt jelenti, amikor valaki ilyen viccet csinál ezekből a dolgokból, és akkor így húzza a másikat, ilyen kétértelmű poénkodást jelent. De a lényeg, hogy maga a paráznasság és a hozzákapcsolódó cselekedetek, de még az ezekről való beszédet is, mondja a hívőknek, úgy látszik beszélgettek ilyenekről, ha még nem is csináltak ilyeneket. Ezeket vetkezzétek le. Vetkezzétek le, mert nem illik a szentekhez. A szentekhez az illik, hogy ilyeneket nem csinálnak, és nem is beszélnek ilyen dolgokat. Nem témájuk ez. Más témájuk van. Inkább hálaadást mondja nekik. Hála. Inkább azt keresétek meg, hogy miért adhatok hálát Istennek, és arról beszélgessetek a gyülekezetbe a hívőt, ha miért hálát adhatok az Úrnak. Arról beszélgessetek. Más témátok legyen, ne ezek a dolgok. Vigyázzatok, mondja az apostol erről. Érdekes, hogy erről beszél a legtöbbet egyébként, biztos nem alaptalanul vagy oktalanul. Azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy nehogy valaki becsapjon benneteket üres beszédekkel. Mert hogy ugye az akkori keresztények is ott éltek továbbra is a családjaikba, meg a korábbi emberek között, akik között felnőttek, vagy éltek, És akkor azok mindig mondták nekik, hogy ugyan már, megvoltak az érveik, amikkel önmagukat igazolták, a maguk kicsapongó életét, meg beszédtémáikat, és mondták a keresztényeknek is. Ezeket nevezi Pál ilyen üres beszédeknek, vagy gyenge érveknek tulajdonképpen, amiket ma sorolnak majd nektek. Nehogy bekapjátok a horgot, amikor meg akarnak titeket győzni, hogy ti is menjetek vissza nyugodtan ebbe az életbe, amit már magatok mögött hagytatok. Na most így magunkra is gondoljunk, testvérek, mert mi is itt élünk a szexuális forradalom utáni világban, ugye? Itt élünk, és hát itt az embereknek a legnagyobb részét a pénz érdekli, azzal együtt a hatalom meg a szex, ezek a fő témák. És a szex az nem a házasságon belüli szex, hanem mindenféle aberrált forma, amit most már szinte megkövetelnek az embertől, és sőt, egyszerűen érvelnek is mellette. Ó, hát régen, értem, ti ilyen elmaradott emberek vagytok. Mi vagyunk a modernek, a felvilágosultak. Ti hova tartoztok? Ti a középkorból maradtatok itt? Az ókorból maradtatok itt? Hát ha elnyomjátok magatokba a szexuális vágyakat, akkor föl fogtok robbanni, és dühös emberek lesztek. Ha kiélitek, kiengeditek a gőzt, akkor szelíd emberek lesztek. Az egész társadalom meg fog szelídülni. Mondanak mindenfélét. Az összes lelki problémának a baja az elnyomott szexualitás. Azért van annyi elmebajos az orvosoknál. Mert nem élik ki, mondják. Hát ti is meg akartok bolondulni? Hát Freud bácsi megmondta, meg a nem tudom ki. Hát, és érvelnek, be ne csapjon senki benneteket üres beszédekkel, mert ezek miatt a cselekedetek és beszédek miatt jön az Isten haragja, mondja itt rájuk, ezekért jön az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Lehet, hogy ők ezt nem fogadják el, de ti tudjátok, az Isten haragszik ezekre az emberekre, és meg fogja őket büntetni. Utol fogja érni őket a harag, már a földi életükbe is utoléri, de utána is utol fogja őket érni. Örökre utoléri őket. Azért ne legyetek részesei ezeknek a dolgoknak. Hiszen jól tudjátok, mondja itt még egy verssel előbb, hogy egy paráznának vagy, aki ilyen dolgokat csinál és beszél, azoknak nincs öröksége a Krisztusnak országába. Mert az ilyen emberek bálványimádók, mondja rájuk. A testet, a szexualitást, az élvezetet, a hedonista életet imádják. Bálványt imádnak, attól függ az egész életük. Rabok. Nincs részük az Isten országából, vagy nem lehet ilyen szívvel bejutni és ilyen élettel bejutni. Nehogy odaálljatok melléjük, mert ti se fogtok akkor bejutni az Isten országába. Egy ilyen embernek sincs része ott, ti nektek se lesz. Vigyázzatok! És még érvel nekik, azt mondja, hogy mert valátok régen sötétség, most pedig világosság vagytok. Régen a sötétség fiai voltatok, Isten nélkül éltetek, Krisztus nélkül éltetek, akkor hogy éltetek, Isten megbocsátott nektek, és de most már világosság fiai vagytok, befogadtátok Krisztust. Most már semmi közöttök nem lett a paráznasághoz, se a cselekedetekhez, se a róla való beszédhez. Ezek nem illenek hozzátok nektek. Isten, ti Isten szeretett gyermekei vagytok, akikért Krisztus meghalt, és ti nektek egymást úgy kell önfeláldozón szeretni, hogy Krisztus szeretett benneteket. Ez illik hozzátok. Na ez illik hozzátok. Ez a másik dolog, ez nem. Ez a bűn halmaz, ez nem. Hát itt vagyunk, testvérek, látjuk, értjük, hogy az apostol azokat a ókori férfiakat is, elsősorban meg nőket, hogy akarja, valószínűleg elsősorban egyébként férfiakat, elsősorban nekik szólít, mert a nőknek az ókorban ez a házasság törése, ez nem nagyon volt megengedett. Hogy így mondjam, sőt egyenesen az ő részükre tiltott volt a kultúrában. Tehát őnekik hűknek kellett maradniuk a férjeikhez, viszont a férfiak hatalmas szabadságot élveztek. Egy dolog volt nekik megtiltva a házasságtöréssel kapcsolatban, hogy a szeretőjüket vagy a hetérájukat haza nem vihették, csak máshol. Ennél fogva azt állandóan bordélyházakba, meg ilyen bordélyszobákba töltötték az idejüket, mint ez kiderül mondjuk a pompei feltárásokból. Tehát elsősorban, amikor ezek a pogány férfiak megtértek, akkor ők egy ilyen életből jöttek, mert ez a teljesen bevett szokás volt a görögöknél, meg a rómaiaknál is egyébként. És akkor most ezt így tovább nem. Nem csak a feleségnek kell hűnek lenni, hanem nektek is hűnek kell lenni hozzája. És a házasságban kell élnetek, és ott aztán egymást szerethetitek, és a gyülekezet ilyen egymást szerető családtagokból, férfiakból, nőkből, férjekből, feleségekből kell, hogy fölépüljön. És aki meg még nem itt van, az is őrizze magát. Akinek még nincs férje vagy nincs felesége, az is őrizze tisztán az ő útját, ha már hívő lett. Nem taglalom ezt tovább, mert értjük a dolgot. Tehát a hatodik ilyen levetkezni, illetve felöltözni való, öltözzétek fel, mint Isten szeretett gyermekei, Krisztus szeretett megváltottjai, a szeretetet egymás felé, és minden ember felé tulajdonképpen, és miután ezt felöltözitek, szóba se kerülhet, hogy ti paráznaságba mentek, meg erről kezdtek nagy élvezettel diskurálgatni egymás között, és ilyen poénokkal lövődözitek utána egymást. Inkább a hálaadásról beszélgessetek, a hálaadásnak az okairól, miértjeiről, és adjatok hálát az Úrnak. Ez legyen köztetek a téma. Nos, kedves testvérek, úrvacsorai előkészítőkön vagyunk itt ugye estéről estére, és láttuk, hogy az apostol milyen tanításokat és milyen erkölcsi útmutatásokat adott a keresztényeknek, illetve hát nekünk is, mert ma is ugye érvényesek ezek a dolgok. És ezek fényébe vizsgáltuk itt magunkat, meg vizsgáljuk is magunkat, hogy eleget teszünk-e az Úr Jézus kívánalmainak, vagy nem teszünk eleget. Olyan jó, hogyha azon kapod minket, hogy nem teszünk eleget, akkor van számunkra kegyelem, van bocsánat. Ez nagyon fontos. Akkor most már tudjuk legalább, hogy miért kell bocsánatot kérni. Nem csak úgy általában, hanem tudjuk, hogy konkrétan miért kell bocsánatot kérnünk. És olyan jó, hogy itt van Krisztus, aki nem csak meghalt értünk, hanem föltámadt, és akiben belekapaszkodhatunk, hogy akkor már föl tudjuk öltözni Jézusunk azokat a dolgokat, amiket te kívánsz tőlünk. Hogy tudjuk begyakorolni jobban, jobban, radikálisabban, hogy komolyabb hívő emberek legyünk magunkba is, de együtt is a gyülekezetbe. És egymást is ebbe segítsük egy kicsit előrébb. Mondtam már az elején, hogy ez nem csak ilyen egyéni megszentelődés kérdése, amit itt boncolgat Pál apostol. Itt ez egy ekléziológiai kérdés is, tehát hogy milyen legyen a gyülekezet képe a világban. Sőt, missziológiai kérdés is. Mert csak akkor van egy gyülekezetnek áldott missziója, hogyha ilyen emberekből épül fel. Akkor várhatjuk, hogy esetleg megtért ám valaki a környezetünkbe is az Úr Jézushoz. Mert akkor föl fognak ránk figyelni. Ha ilyen értelemben szembeúszunk azzal az áradattal, ami ma van körülöttünk a mi jó magyar kultúránkban. Akkor talán odafigyelnek ránk néhányan, vagy fölfigyelhetnek ránk néhányan, ha azt látják, hogy milyen emberek vagyunk. Egyébként nagyon érdekes, és ezzel zárom most a gondolatmenetet, hogy Flavius Josephus, talán ő ismert nektek, az első században élt, egy zsidó ember volt, aki áttért és római lett. Ő írt, sok mindent írt az ő koráról, és azt is megfogalmazta nagyon jól és nagyon tömören, hogy a zsidóság és a kereszténység is tulajdonképpen miért üt el a korabeli világ felfogásától, vagy a világ gyakorlatától. És négy dolgot különböztetett meg, vagy sorolt föl, és nagyon érdekes mindegyik, de én most csak az utolsóra hegyezem ki a dolgot. Azt mondta, hogy a zsidóság, csak úgy, mint a kereszténység, ő elsősorban természetesen a zsidóságról beszélt, de hozzátehetjük mi, hogy már a kereszténységre is igaz ez. Tehát a negyedik dolog, amit mond, az volt, hogy üzenete van a zsidós vallásnak a világhoz. Van egy tartalma annak a hitnek. És ez a tartalom, ez két dologból tevődik össze, tanításokból és erkölcsi útmutatásokból. Ezt mondta. És ez igaz a kereszténységre is. Nekünk üzenetünk van a világhoz. Van egy dogma, egy tanítás, amit tovább mondunk, és van egy arra épülő, abból kihajtó etikai, erkölcsi útmutatásunk. Ez a kereszténység. A korabeli vallások, a pogány vallásoknak nem volt üzenete a világhoz. A korabeli vallások, a görög vallás, a római vallás, nincs dogma és nincs etika. Ott csak rituálé volt. Megmondták, na menj, fogd az áldozatodat, menj el, azt mutasd be, azt menj haza utána. A templomban nem jött létre, az efézusi Diana templomban nem jött létre közösség a Diana imádók között. Nem kaptak dogmatikai eligazítást, tambeli kérdésekbe eligazítást, azzal a filozófusok foglalkoztak, ilyen teológiai kérdésekkel. Etikai kérdésekkel is ők foglalkoztak. De a vallás nem foglalkozott. Itt meg jön a zsidóság, meg a kereszténység utána, amelyik hoz egy üzenetet a világnak. Van tanításunk Istenről, emberről, világról, bűnről, kegyelemről, megváltásról, Jézusról, ugye a kereszténység behozta Jézust, Jézus halálát, feltámadását, a megváltás, az örök élet reménysége, a Krisztus visszajövetelével, az új ég, új föld gondolatát, hatalmas perspektívát nyitva a tanításaival, de ehhez kapcsolódóan a kereszténység hozott etikai útmutatásokat is, amiket most is itt látunk. Ezek javarészt ugye a zsidó törvényre épültek, a zsidóknak adott törvényekre épülők, de azon túlnyúltak már, túlnőttek azokon. Még világosabbak, még egyértelműek, még mélyebbre hatóak voltak. Magasra volt téve a léc ugye a kereszténységbe. És ez azt mondja Flavius Josephus, hogy erre oda kellett figyelni a pogány világnak. Ezekre a tanításokra, és erre az erkölcsiségre, amit hirdettek, és éltek is a keresztjének. Mert ők igyekeztek az első században, még a másodikban is, meg sőt még a harmadikban is, igyekeztek így élni, hogy a Pál leírta. Utána történt egy nagy eltérés, tamba is, meg erkölcsbe is megromlott az egész. Kellett a reformáció. De mára is megromlott, ma is kell a reformáció, mindig vissza kell térnünk az ős eredeti bibliai tanításokhoz és erkölcsiséghez. És akkor a kereszténységnek lesz ereje. Sokan fölfogták már ezt egyébként. Nemrégibe került a kezembe egy könyv, Rod Drehernek hívják, aki írta, mint a magyar sört. Dreher nem magyar, hanem amerikai ember. Írt egy könyvet, ami nagyon jó könyv egyébként, és nagy sikert aratott, ilyen bestseller lett Amerikába, meg máshol is a világba. Az a címe Hazugság nélkül élni, már utaltam rá egyszer. Hazugság nélkül élni. És ebbe buzdítja a keresztényeket, hogy legyetek mások, mint a világ körülöttetek. Mert a kereszténységnek egy nagy része azt mondja, hogy akkor tudunk hatni a világra, olyanok leszünk, mint ő. Ha alkalmazkodunk az elvárásokhoz. Ha ők homoszexualisokat fölemelik, akkor mi is emeljük fel őket. Ők megáldják őket, mi is áldjuk meg őket. Legyünk olyanok, mint a világ, és akkor sikeresek leszünk. Kontextualizáljuk magunkat, így mondják. De ezek, Rod Dreher azt mondja, hogy nem kontextualizálni kell, hanem attól csak még rosszabb lesz, még hatástalanabbaká válunk, és még jobban feloldódunk, hanem világosan, egyértelműen másnak kell lennünk tamban is, és erkölcsben is, mint a világ. És hogyha ezért szenvedés jár, meg nehézségekkel kezd, akkor nézzünk szembe velük. És itt látjuk, testvérek, ide kanyarodok most vissza, itt látjuk ezt a éles kereszténységet, ezt a hegyes kereszténységet. Itt, ha ezt követték, vagy ezt követjük, akkor jó úton járunk. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon, se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmi rohadt beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak ami hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség, fölgerjedés, harag, lárma, káromkodás, kivettesség közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megbocsátva egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek. Legyetek követői Istennek, mint szeretett gyermekei, és járjatok szeretetbe, miképp Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát miértünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul, paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti köztetek, mint szentekhez illik, sem undokság vagy bolond beszéd vagy trágárság, melyek nem illenek, hanem inkább hálaadás. Adja nekünk az Úr, hogy ilyen keresztjének lehessünk, és ilyen gyülekezetünk lehessen. Imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy te ilyen voltál, és ilyen szent vagy ma is. Hozzád a bűnnek semmi árnyéka nem fért és nem fér. És amikor meghaltál a kereszten, akkor mégis közöd lett mindehhez a bűnhöz, amit itt felsorol az írás, sőt, még más egyéb bűnökhöz is, hiszen bűnné lettél ott a kereszten. És köszönjük néked, hogy ezt tetted, mert így szereztél számunkra bűnbocsánatot, így vetted el a mi bűneinket, és biztosítottad nekünk a kegyelmet, mert szerettél bennünket is. Köszönjük néked, hogy feltámadtál, élsz, és ma is magadhoz vonsz minket, és emlékeztetsz a te irántunk való nagy szeretetedre, sőt az atyának irántunk való nagy szeretetére is. És felhívod a mi figyelmünket arra, hogy járjunk mi is ehhez a szeretethez, isteni szeretethez, krisztusi szeretethez, méltón ebbe a világba. Megítélnek minket a te szavaid, Urunk, mert te látod azokat a bűnöket, amikről szó volt itt estéről estére, és mindezek ott vannak valamilyen formában az életünkbe. Lehet, hogy már megszoktuk őket, lehet, hogy nem is harcoltunk ellenük, de köszönjük, hogy most buzdítottál, hogy harcoljunk ellenük, mert győzhetünk. Nem kell olyannak maradnunk, hanem lehetünk mások. És köszönjük, hogy megmutatod azt a mást, azt a jót, azt az igazat, azt a szentet. Segíts minket külön-külön és együtt is, mint gyülekezetet, hogy tudjunk így élni, így jelen lenni ebbe a világba, a mostani időbe. Látod ezt a körülöttünk élő világot, Urunk, látod, hogy milyen emberekből áll, milyen a mi kultúránk itt Magyarországon is. Könyörülj meg, Urunk, rajtunk, hogy merjünk és tudjunk mások lenni, mint ők. És ne szomorúan, ne sértődötten, ne keserűen, hanem örömmel tudjunk járni a te útadon. Békességgel, a te szeretetedben és egymás szeretetében is napról napra gyarapodva. Köszönjük, hogy lelked által ezeken munkálkodsz, és köszönjük néked, hogy így jöhetünk meg, így érkezhetünk meg holnap az ünnepbe. Áld meg pünkösdünket, áld meg ünneplésünket, szent lelkeddel légy közöttünk, szenteld meg egész együttlétünket, szenteld meg a te egész népedet, egész egyházadat szerte a világon. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megvizsgáljátok, meggondoljátok, mi legyen kedves az Úrnak. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap pünkösd ünnepe lesz, holnap után is. Az Úrnak szent asztalát megterítjük, mindenkit szeretettel hívunk és várunk az ünnepre.